Giorgé Simenon, a Majestic pincéi. Első, Prosper Donch bicikli gumija, ajtócsapódás. Ez volt minden nap az első zaj, amit hallott. A motor tovább járt odakünn. Charlotte bizonyára kezet szorított a sofőrrel. Azután elzúgott a taxi. Lépések, kulcs a zárban és egy villanykapcsoló kattanása. Gyufa serszent a konyhában, és a gázrezsó, amikor begyulladt, sziszterdő hangot adott. Fú, Charlotte, mint aki lábon töltötte az éjszakát, lassan ment fel a még egészen új lépcsőn. Csendesen belépett a szobába. Második kapcsoló. Meggyulladt az égő, ernyőgyanánt rózsaszín zsebkendőt akarta, amelynek négy sarkát makkok díszítették. Prosper Donch nem nyitotta ki a szemét. Charlotte a szekrény tükrében nézte magát vetkőzés közben. Felsóhajtott, amikor a fűzőjére és a melltartójára került a sor. A teste kövér és rózsaszínű, mint egy rubenskép, és Charlotte-nak az volt a mániája, hogy összepréselte magát. Amikor aztán mindent levetett, megdörzsölte a húsán a fűzés nyomait. Prosper nem szerette, hogy Charlotte, mielőtt bebújt az ágyba, rátérdelt a szélére, amitől a matrac oldalt hajolt. Rajtad a sor, Prosper! A férfi felkelt. Charlotte gyorsan becsúszott abba a meleg mélyedésbe, amit Prosper maga után hagyott, felhúzta a takarót egészen a szeméig, és nem mozdult többé. Esik, kérdezte a férfi, mi alatt a vizet folyatta a fürdőszobában. Bizonytalan mormogás, semmi jelentősége, a víz, amellyel borotválkozott, jéghideg volt. Hallotta az elhaladó vonatokat. Felöltözött. Charlotte időről időre felsóhajtott, mert nem tudott elaludni, amíg égett a lámpa. Abban a percben, amikor Prosper egyik keze már az ajtó kilincsén volt, és a másikkal a kapcsoló felé nyúlt, dünnyögő hangot hallott. Ne felejtsd el befizetni a rádiódíjat. A konyhában a rezsón még meleg volt a kávé, túlságosan is meleg. Megitta, anélkül, hogy leült volna. Azután, mint aki minden nap, ugyanabban az időben, ugyanazokat a mozdulatokat végzi, nyaka köré tekert egy kötött sálat, belebújt a kabátjába, felvette a sapkáját. Azután kitolta a biciklit a folyosóról. Mint mindig ebben az időben, nyírkos és hideg fuvallat áradt feléje a vizes kövezetről, pedig nem is esett az eső, azok az emberek pedig, akik a zárt zsaluk mögött aludtak, bizonyára tiszta, langyos napra ébrednek majd. A kisházzal és kertecskékkel szegélyezett utca meredeken lejtett. Két fa között, mint egy szakadék mélyén, néha feltűntek Párizs fényei. Már nem volt éjszaka, még nem volt nappal, a levegő halvány lila, megvilágosodott néhány ablak és Prosper meghúzta a féket, mielőtt a sorompóhoz ért, amely le volt zárva. A Szent Klaudi híd után balra fordult. Egy vontató, amely egy sorú szájhajót húzott maga után, dühött tülkölésel követelte, hogy felhúzzák a zsilipet. A bulonyi erdő, tavak, amelyek a sápadt eget tükrözték, ébredező hattyúk. Abban a percben, amikor a Dauphine kapuhoz ért, Donch hirtelen keményebbnek érezte a talajt a kerekek alatt. Még néhány métert gurult, azután leugrott a földre, és megállapította, hogy kipukkadt a hátsó gumija. Megnézte az óráját. 10 perc múlva 6. Gyorsan elindult, a gépet tolva, és az ajka előtt kis pára képződött, mi alatt bent, a mellében szúrást érzett az erőfeszítéstől. Fossugárút. Zárt zsaluk a palotákon. Csak egy magas rangú katona, tiszti szolgájától követve, ügetett a lovagló úton. Világosság a diadalív mögött. Prosper sietett. Igazán melege volt. A Champs-Élysées sarkán egy körgalléros rendőr, aki az újságkioszk mellett állt, oda kiáltott. Kipukkadt. Prosper bólintott. Még 300 méter. A Majestic szálló, balra, zárt zsaluival. Az utcai lámpák már alig világítottak. Befordult a Rue de Berrybe, majd a Rue de Ponthieu-be. Egy kis nyitott bár. Két házzal odébb egy ajtó, amelyre a járókelők sohasem figyeltek fel, a Majestic hátsó bejárata. Egy férfi lépett ki rajta. Látszott, hogy a szürke kabátja alatt frakkot visel. Hajadon főtt volt. A haja fényes a brillantintól, és Prosper Donch azt gondolta, Zebio az, a táncos. Bepillanthatott volna a bárba, hogy megbizonyosodjék róla, de eszébe sem jutott. Még mindig a bicikliét tolva, bement a hosszú, szürke folyosóra, amelyen egyetlen lámpa égett. Megállt a bélyegző óránál, lenyomta a fogantyút, berakta személyi lapját a megfelelő helyre, a 67-es számhoz, miközben a készülék kis óráját nézte, 6 óra 10 percet mutatott. Kattanás! Így hát egyszeres mindenkorra megállapítást nyert, hogy 6 óra 10 perckor lépett be a Majesticbe, 10 perccel később, mint más napokon. Legalábbis ezt vallotta hivatalosan Prosper Dond, a Champs-Élysées-i luxusszálló teakonyhájának vezetője. A továbbiakat illetően kijelentette, ugyanúgy tett mindent, mint más napokon. Ebben az időben elhagyottak voltak a tágas alaksorok, bonyolult folyosó és ajtórendszerükkel, falaikkal, amelyeket olyan szürkére festettek, mint a hajók átjáróit. Az üvegfalakon csak itt-ott látszottak azok a gyönge fényű, sárga izzószálú lámpák, amelyek az éjjeli világítást szolgáltatták. Minden helyiségnek üvegből volt a fala, a konyháké, és balra a sütödéjé is. Szemben az éj a szobájé, amelyben a személyzeti vezetőkét kezdtek, meg a vendégek privát alkalmazottai, szobalányok és sofőrök. Kissé távolabb a személyzet többi részének ebédlője, hosszú, fehér fából készült asztalaival és padjaival, amelyek iskolapadokhoz hasonlítottak. Végül, felülemelkedve az alaksoron, mint egy hajó parancsnokának kabinja, egy szűkebb üvegkalitka, a felíróé, akinek az a feladata, hogy ellenőrizzen mindent, ami a konyhákból kikerül. Prosper Dondznak, amikor kinyitotta a teakonyha ajtaját, az volt az érzése, hogy valaki felmegy a keskeny lépcsőn, amely az emeletekre vezet, de nem törődött vele. Legalábbis ez állt később a vallomásában. Mint Charlotte, amikor hazatért kis házukba, ő is gyufát gyújtott, és a gáz felsisztergett, föft, a kis kávéfőzőgép alatt, amelyet először gyújtott meg néhány koránkelő vendég részére. Csak miután ezt elvégezte, ment az öltözőbe. Elég tágas helyiség volt, több mosdóval, egy homályos tükörrel, és a falak hosszában magas és szűk fémszekrényekkel, mindegyiken egy szám. Kinyitotta kulcsával a 67-es számú szekrényt, levette kabátját, sáját, sapkáját. Cipőt váltott, mert munkaidőben jobban szerette a puhább, gumitalpú lábbelit. Fehér köpenyt vett fel. Még néhány perc. Fél hétkor megelevenedett az alaksor. Fent még mindenki aludt, kivéve az éjjeli portást, aki az elhagyott halban a váltásra várt. A kávéfőző fütyült, Dondz megtöltött egy csésze kávét, és elindult a lépcsőn. Ez a feljárat azokra a titokzatos színházi lépcsőkre hasonlított, a kulisszák mögött, amelyek a legváratlanabb helyeken lyukadnak ki. Benyomott egy szűk ajtót, és belépett a hall ruhatárába, senki sem hitte volna, hogy ez a nagy tükör bejáratot akar. Kávé, mondta, és letette a csészét a pult szélére, hogy vagy. Jól, dörmögte az éjjeli portás, és elindult a kávé felé. Dondz visszament. Megérkeztek az asszonyok, akiket úgy hívtak, a három kövér. Egyszerű asszonyok voltak, csúnyák, az egyik öreg és zsémbes. Már mosogattak, a csészék és csészealjak egymáshoz koccantak a vízben. Ami Dondzsot illeti, a mindennapi mozdulatokat végezte, nagyság szerint sorba rakta a kisebb, nagyobb és még nagyobb ezüst kávészkannákat. Azután a kis teljes köcsögöket, a teáskannákat. A felíró üvegfülkéjében meglátta Jean Ramuelt. A haja kócos volt. Ennyi, megint itt aludt, jegyezte meg. Ramuel már 3 vagy 4 napja inkább a szállodában maradt éjszakára, mint hogy hazamenjen, valahová a Montparnasse-ra. Ez tulajdonképpen ellenkezett a szabályokkal. A folyosó legvégén, amellett az ajtó mellett, amely a második alaksori borraktárba vezetett, volt ugyan egy szoba 3 vagy 4 ágyjal, de elvileg a személyzet azon tagjainak tartották fenn, akiknek 2 csúcsidő között 1 perc pihenésre volt szükségük. Dondz kezével üdvözletet intett Ramuelnek, aki ugyanolyan bizonytalan mozdulattal válaszolt. Azután megérkezett a hatalmas, tekintélyes főszakács a vásárcsarnokból, egy teherautón, amely